Csak 9 órára értek haza, és könnyű vacsorát kértek. Az asztalnál még csak szó sem esett a kísértetekről, úgyhogy a pszichikai tünemények jelentkezését oly gyakran megelőző fogékony várakozás elemi feltételei is hiányoztak. Amint ezt később Mr. Otis-tól megtudtam, a beszélgetésben kizárólag a jobb körökből való kulturált amerikai szokásos témái szerepeltek, mint például, hogy Miss Fanny Davenport mennyivel jobb színésznő, mint Sarah Bernhardt, hogy még a legjobb angol házaknál is milyen nehéz főtt kukoricát, hajdinakását és málét kapni, szó esett Boston jelentőségéről a világszellem fejlődésében, a podgyászjegy előnyeiről a vasúti közlekedésben, és a New Yorki kiejtés szépségéről összehasonlítva a londoniak kellemetlenül vontatott beszédével. Természetfeletti dolgokról nem történt említés, és semmiféle formában nem utaltak Sir Simon de Canterville-re. 11-kor a család visszavonult, és fél óra múlva minden fény kialudt. Mr. Otis valami furcsa zajra ébredt, amely a folyosóról hallatszott. Mintha fémtárgyakat ütögettek volna egymáshoz, és a lárma állandóan közeledett. Mr. Otis nyomban felkelt, gyufát gyújtott, és megnézte az órát. Pontosan 1 óra volt. Nem érzett semmi izgalmat, ellenőrizte a pulzusát, amely egyáltalán nem ver gyorsabban. A különös zaj nem szűnt meg, és most már lépteket is hallott. Papucsba bújt, utazó táskájából hosszú, vékony üvegcsét vett elő, és kinyitotta az ajtót. A hold sápadt fényében borzasztó külsejű agastyát pillantott meg éppen az ajtó előtt. Szeme vörösen izzott, mint a szénparázs, vállára csapzott szürke hajtincsek hullottak, régi elszabású ruhája csupa rongy és piszok volt, csuklójára és bokájára rozsdás bilincsek és súlyos láncok nehezettek. Kedves uram, szólt Mr. Otis, nyomatékosan arra kell kérnem, hogy szíveskedjék megolajozni a láncait. És erre a célra hoztam is önnek egy kis üveg temaniféle felkelő nap rozsdaolajat. Úgy mondják, egyszeri használata is teljesen kielégítő eredménye jár. Amint ezt legkiválóbb hazánk fiai közül számosan tanúsítják a borítópapíron. Itt hagyom önnek az üveget a gyertyatartó mellett, és amennyiben óhajtja, többet is boldogan a rendelkezésére bocsátok. Ezzel az Egyesült Államok nagykövete elhelyezte az üveget a márványasztalon, és ajtaját bezárva nyugovóra tért. A Canterville-i kísértetet egy pillanatra teljesen megbénította az érthető felháborodás. Majd hevesen odacsapta az üveget a fényezett padlóhoz, és végig száguldott a folyosón tompa nyögéseket hallatva, és közben ijesztő zöldfényt bocsátott ki magából. Alig, hogy a nagy tölgyfalépcső tetejére ért, kinyílt az ajtó, 2 kis fehérbe burkolt alak jelent meg, és a következő pillanatban egy hatalmas párna süvített el a kísértet feje mellett. Érezte, hogy nincs veszteni való idő, ezért sürgősen felöltötte a 4. dimenziót, mert hamarjában nem jutott eszébe biztosabb mód a menekülésre, majd eltűnt a faburkolaton keresztül. A ház elcsendesedett. Amikor visszatért titkos szobácskájába, a kastély balszárnyában, kénytelen volt neki támaszkodni egy holtsugárnak, hogy ismét lélegzethez jusson és felmérhesse a helyzetet. 300 éve tartó, zavartalan és felfelő ívelő pályafutása folyamán ilyen durva sértést még egyetlen egyszer sem kellett elszenvednie. Az özvegy hercegnőre gondolt, aki idegrohamot kapott a tükör előtt talpik csipkében, gyémántokban. Eszébe jutott az a 4 szobalány, akik hisztérikus rikoltozásban törtek ki, pedig csak rájuk vigyorgott az egyik vendégszoba függönye mögül. A tiszteletes, aki mind a mai napig ideges zavarokkal küzd, és Sir William Gall ápolására szorul, mióta egyszer késő éjszaka kifelé jött a könyvtárszobából, s ő elfújta a gyertyáját. Nem is beszélve az idős Madame de Trumillac-ról, aki egy reggel korán felébredve egy csontvázat pillantott meg a kandalló melletti karosszékben, amit a naplóját lapozgatta. Ezt követően a hölgy agylázzal nyomta sokáig az ágyat. Felgyógyulása után pedig megbékélt az egyházzal, és minden kapcsolatot megszakított azzal a javíthatatlan kétkedővel, Monsieur de Voltairerrel. Visszaemlékezett arra a borzalmas éjszakára, amikor a gonosz Lord Canterville-t egy torkán akadt káró bubitól fuldokolva találták meg az öltöző szobájában. Halála előtt bevallotta, hogy 50 000 font sterlinget nyert el családmódon, Crockford kártyabarlangjában, Charles James Fox-tól, éppen ennek a kártyának a segítségével, és megesküdött, hogy kísérte, gyömöszölte a torkába. Eszébe jutott valamennyi nagy sikere. Attól az inastól kezdve, aki főbelőtte magát az éléskamrában, mert észrevette, hogy egy zöld kéz kopogtat az ablaküvegen. Egészen a gyönyörű Lady Statfieldig, aki élete végéig bársonyszalagot viselt a nyakán, hogy elrejtse a bőrébe égett 5 új nyomát, és végül beleülte magát a Kingsfolk halastavába. Az igazi művész lelkes önimádatával gondolta végig leghíresebb alakításait, és keserűen mosolygott magában, amikor felidézte utolsó fellépését, Rőt Raymond, avagy a megfojtott kisdet szerepében, vagy Gírhes Gedeon, avagy a Bexley mocsarak vámpírja című alakítását, vagy akár azt a pánik rémületet, melyet egy gyönyörű júliusi estén sikerült keltenie, pusztán azáltal, hogy a teniszpályán tulajdon csontjaival tekézett. És mindezek után idejön néhány nyavajás modern amerikai, felkelő nap rozsdaolajat kínálgat neki, és párnákat vágnak a fejéhez. Ezt nem lehet elviselni. Kísértettel így még nem bántak a történelem folyamán. Elhatározta, hogy szörnyű bosszút áll, és véradatig még gondolatokba merült.